Szeretettel köszöntök mindenkit. Örülök, hogy a viharos időjárás ellenére ennyien is össze tudtunk jönni, mások pedig valószínűleg még mindig szabadságon vannak, azért vagyunk ennyire szokatlanul kevesen. A mai igehirdetés alapigéjét olvassuk el János evangéliuma 5. fejezetéből, János evangéliuma 5. fejezetéből a 17. verset idézem. Tehát János evangéliuma 5. fejezetében a 17. vers a következőképpen hangzik. Jézus pedig felelt nékik, az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. Hát nagyon ismert ige ez, és felteszem a kérdést, hogy első hallásra mi jut eszünkbe erről, hogy Jézus azt mondja, hogy ő szüntelenül munkálkodik, és az atya is szüntelenül munkálkodik. Hát gondolom az első gondolatunk az, hogy Jézus földi szolgálata után visszatért a mennybe, úgy mondja jelképes beszéddel, hogy ült az Isten jobbjára, hogy nem szó szerint érteni, hanem azt jelenti, hogy újra ő foglalja el az első helyet az atya mellett, és részt vesz a világ mindenség fenntartásában és kormányzásában. Mert azt gondolom, nagyjából mindannyian tudjuk, hogy a Biblia nem támasztja alá azt, ami a közfelfogásban van, ami a többek között a madács ember tragédiájában is tükröződik, hogy most már a teremtés után a gép forog, az alkotó pihen, és évmilliókig eljár tengelyén, míg egy kerékfogát újítni kell. A Biblia szerint nem így van, így olvassuk a Kolossé levélben, hogy Krisztusról olvassuk, hogy hatalma szavával fenntartja a mindenséget. Pál apostol úgy magyarázta az aténi görögöknek, hogy mi mindannyian ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Tehát amikor erről olvasunk, hogy az atya is, Jézus is szüntelen munkálkodik, akkor ez az első gondolatunk, hogy fenntartja a világ mindenséget, a földünket, a földi életet. De kevésbé gondolunk arra, ami bizony benne van ebben, hogy ő szüntelen munkálkodik, és pedig az ő közben járó szolgálatára. Nekem az a tapasztalatom, hogy nagyon ködös fogalmak vannak erről, még a hívő keresztények között is. De szeretnék idézni egy másik Biblia igét, ezt tekinthetjük szintén alapigének, a zsidókhoz írt levél 7. fejezetének a 25. versét, ahol megérthetjük ennek az igének az alapján, hogy mennyire kell, hogy világos fogalmaink legyenek Krisztus közben járó szolgálatáról. Így olvasom a zsidókhoz írt levél 7. fejezetében a 25. verset. Azt olvassuk Krisztusról, ő mindenképpen üdvözítheti azokat, akik általa járulnak Istenhez, mert mindenkor él, hogy esedezzék érettük. Ugye, de milyen jelentősége van elkezdeni, hogy mindenképpen feltétlenül tudja üdvözíteni azokat, akik általa járulnak Istenhez. Mit jelent általa járulni Istenhez? És indokolja azzal, mert ő mindenkor él, hogy esedezzék érettük. Egyáltalán ez sokat megfordul a fejünkbe, hogy Krisztus imádkozik értünk, sőt egy fokozott, intenzív imádkozásra utaló kifejezést használ, esedezik értünk. És amikor azt mondja, mindenkor él, mintha az is benne lenne, hogy mindenkor figyel, mindenkor számon tart egyenként, és esedezik is értünk. Én szeretném, ha ma délelőttöt annak szentelnénk, hogy egy kicsit mélyebben gondolkozzunk el arról, hogy mit is jelent Krisztusnak a közben járó szolgálata, amit a Biblia papi szolgálatnak is nevez, ugye, mert az ószövetségi papok előképei voltak Krisztus közben járó szolgálatának. A legalapvetőbb ige a Bibliában Krisztus közben járó szolgálatával kapcsolatban, azon túl, hogy például olvassuk a zsidókhoz írt levélben ezt is, hogy új szövetség közben járója ő, azért mondja itt, hogy új szövetség közben járója, mert az ószövetségben az Áróni papság töltötte be ezt a feladatot. De a legalapvetőbb ige az új szövetségben, ezeken a kijelentéseken túl, amiket már idéztem, az a Timóteushoz írt első levélben található. A Timóteushoz írt első levél második fejezetében az 5. és 6. vers. Mert egy a közben járó Isten és emberek között az ember Krisztus Jézus, aki adta önmagát váltságul mindenekért, mint tanúbizonysága maga idejében. És amikor elolvastuk ezt az ígét, akkor rögtön szeretnék egy rövid kitérőt tenni, hogy arra utaljak, hogy a közfelfogás hogyan gondolkozik Krisztus közben járó szolgálatáról. Olyan antropomorf, emberszabású módon képzeljük el. Mert itt a Földön, ha valaki közben jár valakiért, mondhatnánk, ezt nagyon ismerjük a protekciós közben járásnak a gyakorlatát. Hogy valaki a maga érdemeire hivatkozva, vagy arra, hogy neki az a személy milyen fontos, aki miatt ő most szót emel. Hát ugye ezt a protekciós közbenjárást értjük emberi fogalom szerint közbenjáráson. Ezt teljességgel ki kell zárni, amikor a Krisztus közbenjáró szolgálatáról van szó. Majd mindjárt el fogom mondani, hogy miért. De szeretném illusztrálni azt, hogy mennyire még hívők között is terjed ez a téves felfogás, hogy Krisztus közbenjárása azt jelenteni, hogy ő az atyát jó akaratra hangolja irántunk, megnyeri az atya szeretetét, vagy segítőkészségét, ami számunkra. Szóval ezt a fajta közbenjárásról itt abszolút nincs szó. De ahogy mondtam, azzal illusztrálnám, hogy ez mennyire elterjedt sajnos ez a téves felfogás. Sok évvel ezelőtt én hallottam többször szavalni egy verset, utoljára Erdélyi táborban hallottam. A versnek az a cím, hogy elmegyek most még utoljára. És hát Krisztus főpapi szolgálatáról szól a vers, és az utolsó versszakasz úgy hangzik, hogy Jézus esedezik az atya előtt, hogy, és ez az utolsó érve azt mondja, mert ahogy te engem, én őket épp úgy szeretem. Nem is állhattam meg, mikor hallottam ezt a verset szavalni, hogy hát tapintatosan, udvariasan, de szóltam az illetőnek, hogy ez a vers hibás, ezt nem szabad szavalni. Mert mi a hiba benne? Úgy mutatja be, mintha Jézus mint kicsit érzelmileg hatni akarna az atyára, és azt mondja, hogy hát azért hallgass meg engem az ő érdekükben, mert ahogyan te engem szeretsz, én őket úgy szeretem. Értjük? Ez olyan, mint egy kis érzelmi zsarolással akarna hatni az atyára. És akkor, ha most feltenném a kérdést, hogy miért hibás, tudnánk rá válaszolni? Hát Jézus félreérthetetlen azt mondta, én és az atya egy vagyunk. És ilyen kijelentést is tett a búcsúbeszédeiben, maga az atya szeret titeket. Aztán a legmegdöbbentőbb kijelentés ezzel kapcsolatban, amit olvasunk a Szentírásban, szintén Jézus főpapi imájában, János Evangélium a 17. fejezetében, azt mondja, hogy ő ezt tekintette a Földön missziójának, hogy az emberek megértsék, hogy szeretted őket, ahogy engem szerettél. Nagy dolog ez? Szeretted az embereket, ahogy engem szerettél. Tehát nincs ilyen, hogy Jézus folyamodik az atyához, hogy hát hallgass meg a kérésemet, értjük, mert ahogy te engem, én őket épp úgy szeretem. Nem így van. Azt mondja Jézus, hogy ő ezt akarta megértetni, hogy az atya minket úgy szeret, ahogy őt szereti. Hát különben nem is lenne értelme annak, amit a Biblia főigéjének is szoktunk mondani, úgy szerette Isten a világot, és itt az atyáról van szó, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Tehát ezt nem tudnám megtenni, ha nem úgy szeretne minket, ahogy a fiát szereti. Értjük? Tehát Jézusnak a közben járása az nem érzelmi ráhatás az atyára, az nem protekciós közbenjárás, hivatkozva arra, hogy az atya őt szereti, akkor szeresse azokat is, akiket őt szeret. Ezeket a téves nézeteket teljesen el kell vetnünk. Ézsaiás könyvéből szeretném idézni azt az alapvetően fontos igét, Ézsaiás könyve első fejezet 27. verse, amelyik azt mondja, Sion jogosság által váltatik meg, és megtérői igazság által. Ez az ige mit akar mondani, hogy Istennél nincs megalkuvás a bűnnel, az igazsággal. Ő olyan megváltási tervet készített, amelyben az igazság és a jogosság töretlenül érvényesül. És így értjük meg ezt az alapvető igét is, amit idéztem a Timóteushoz írt levélből, hogy egy az Isten és egy a közben járó és Isten és emberek között az ember Krisztus Jézus, aki adta önmagát váltságul mindenekért. Tehát miért nem létezik több közben járó Krisztuson kívül? Tudjuk, hogy a keresztény hagyományban van ilyen, de bizonyos vallási irányzatokban van ilyen, de a Biblia szerint nem lehet más közben járó rajta kívül. Miért? Mert Krisztus az, aki jogosság és igazság alapján tudja, ami az Istennek a kegyelmét kérni számunkra, bűnbocsánatot kérni számunkra, mert ő önmagát adta váltságul. Ezért lehet ő egyedül közben járó, és senki más rajta kívül, mert ő azon az alapon, azon a jogosság és igazság alapján tud kegyelmet, bűnbocsánatot kérni számunkra, hogy a bűn jogos büntetését ő helyettünk önként szeretetből elviselte, elszenvedte azért, hogy mi mentesüljünk a bűn büntetésének az elhordozása alól. Tehát nem lehet más közben járó, csak az, aki önmagát adta váltságul, aki az ő önként szeretetből hozott helyettes áldozata alapján, ami megfelelt az igazság, a jogosság követelményének, tud a mi számunkra bűnbocsánatot kérni az Atyától. És Krisztusnak a közben járó szolgálatához az is hozzátartozik, hogy ő nem automatikusan mindenki számára közben járó. Emlékszünk arra, hogy mit mondott Jézus a hegyi beszédben, nem mindenki, aki azt mondja nekem, Uram, Uram, megy be a mennyeknek országába. És ez azt is jelenti, hogy ő nem mindenkiért jár közben, aki hozzáfordul, hogy Uram, Uram. Olvassuk Jelenések könyve 3. fejezetében, hogy akik langyosak, a langyos hitű, a langyos Krisztus követők, tehát azt mondja, kiveti a szájából. Mit jelent az, hogy nem vallja meg Isten előtt? Milyen döbbenetes az az ige, amikor Jézus azt mondta, hogy aki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom annak nevét az én mennyei atyám és a szent angyalok előtt. Szoktunk mi arra gondolni, hogy Jézus név szerint vall meg minket az atya előtt? Hogy ő név szerint kér bűnbocsánatot, kegyelmi eszközöket azok számára, akik általa járulnak Istenhez. Ez egy hihetetlenül fontos dolog, de Jézus kijelenti ezt, ő nem teszi mindenkinek, mindenkiért, aki azt mondja, hogy Uram, Uram. Viszont érvényes az ígéret, amit Jeremiás könyve 29. fejezetében olvasunk. Kerestek engem, és megtaláltuk, mert teljes szívetekből kerestek engem. Ha mi értjük, hogy mit jelent a Krisztus közben járó szolgálata, hogy mi enélkül nem kaphatunk bocsánatot, bűnbocsánatot. Ezért mondja, hogy akik mindenképpen üdvözítheti azokat, akik általa járulnak Istenhez, mert kell, hogy ő valljon meg minket név szerint az Atya előtt, hogy az ő helyettes áldozatát személy szerint értünk is hozta, és igazolja a mi bűnbánatunk őszinteségét. Ugye ismerjük ezeket az igéket is, azt mondja az 51. Zsoltár végén, a töredelmes és bűnbánó szívet, ó Isten, nem vetette meg. Vagy olvassuk Ézsaiás könyvében, azt mondja Isten, magasságban és szentségben lakozom, de a megtört és bűnbánó szívűekkel is, hogy megelevenítsem lelküket. Tehát, ha teljes szívből keressük Istent, ha igaz bűnbánattal keressük őt, akkor közben jár értünk. Akkor név szerint megval minket. És mi ezen az alapon kaphatunk bűnbocsánatot. És milyen óriási jelentősége van annak, hogy mi Krisztus által bűnbocsánatot kaphatunk. Mert amit ő az ő áldozata alapján, és ami bűnbánatunk őszinteségét igazolva számunkra bocsánatot kér, az az örökké valóságra megbocsátottnak nyilvánítatik. Az a bűn minket nem fog terhelni a végítéletben. És ha mi egész életünkben hűségesen gyakoroljuk ezt, hogy semmi bűnt nem hagyunk rendezetlenül, és Krisztus által bűnbocsánatot nyerünk, akkor nekünk abban a kiváltságban van részünk, hogy nem kell személyesen megjelennünk az Isten ítélőszék előtt, nem kell átélnünk, hogy megnyílnak a könyvek, és megítéltetünk cselekedeteink szerint, nem kell lelepleződnünk összes titkos bűneinkkel együtt, hanem akkor a Krisztus eljövetelét megelőző úgynevezett vizsgálati ítéletben Krisztus személyesen képvisel minket, és most már nem csak azt kéri bűnbocsánatot az egyes bűneinkre, az megtörtént, hanem bűneink eltörlését kéri. És ő úgy jelenik meg, hogy azoknak a bűnei, akik az ő közben járó szolgálat által folyamatosan bűnbocsánatért folyamodtak, hogy azoknak az eltörlése megtörtént. Szeretném idézni az igét, a zsidókhoz írt levél 9. fejezetének a 28. versét, ahol azt mondja Jézusról, Krisztus másodszor bűn nélkül jelenik meg azoknak, akik őt várják üdvösségükre. A bűn nélkül természetesen nem Krisztusra vonatkozik, ő mindig is bűn nélküli volt földi életében, emberfiaként is, hanem hogy azzal az örömhírrel jön azoknak, akik őt várják üdvösségükre, hogy bűneik eltöröltettek. Nevükön nincs többé bűn. Ők azonnal visszakaphatják az örök élet jogát, az üdvösség részesei lehetnek. Megkérdezem, óriási dolog, amit Krisztus közben járása által elnyerhetünk? Ez nem így van, hogy Krisztus meghalt mindannyiunkért, és automatikusan Isten megbocsát, hogy ezt valamikor Voltaire mondta kicsit cinikusan, Istennek az a dolga, hogy megbocsásson. Szóval mi nem így foghatjuk föl. Mi akkor kaphatunk bűnbocsánatot, és azokra a bűneinkre kaphatunk bűnbocsánatot, amelyeket igaz bűnbánó szívvel megvallunk, és Krisztus kérjük, hogy ő valljon meg minket név szerint az Atya előtt, és azt a bűnt az ő helyettes áldozata alapján nyilvánítsa megbocsátottnak. Tehát ez egy alapvető fontosságú dolog, hogy mi megértsük, hogy ő azokat üdvözítheti, akik általa járulnak Isten. Ezek nem így fogják föl, hogy hát Krisztus meghalt mindenkiért, hát ha én vétkezem, jó Isten úgyis tudja, hogy egy kicsit szánom, bánom belül, és akkor hát automatikusan az megbocsátatik. Ez nem így működik. Minden bűnt néven nevezve, amire csak rájövünk, azt meg kell vallani Istennek, és Krisztust kérni, hogy ő valljon meg minket, és ő legyen a közben járó, aki hivatkozik az ő helyettes áldozatára, és jogosság és igazság alapján, ami számunkra bocsánatot kér. Tehát ezt nekünk nagyon, nagyon világosan kell érteni, hogy a bűnnel nem lehet könnyelműen bánni. Azt mondja az ige, hogy még ha lúgban mosakodnál is, feljegyezve marad a te álnokságod én előttem. A mennyei ítélőszék az hajszál pontosan dolgozik, és minden megbánatlan és rendezetlen bűn előjön a végítéletben, és a végzetünket okozhatja. És milyen nagy kegyelem a Jóistentől, hogy mivel még a lelkiismeretes keresztény is elnézheti, azt nem vesz észre valamit az élet forgatagában, azért rendelte Krisztus az úrvacsorákat, hogy akkor, ha az ember hozzájárul, és kéri, hogy még azokat is, amelyeket naponta nem vallott meg, vagy nem vett észre, előtte ugye azt mondja, hogy tartson önvizsgálatot, amire utólag jön rá, azt is arra is kérje név szerint a bocsánatot. De még amit nem ismert fel, és Isten egy összegbe bocsátja meg, ha ő tényleg teljes szívvel járul Krisztushoz az úrvacsorában, az előző időszaknak a törvényszegéseit. Tehát Isten gondoskodott rólunk, de bűnrendezés nélkül nincs bűnbocsánat. És a bűnrendezésnek a Krisztus közben járó szolgálata által kell történnie. De a Krisztus közben járó szolgálata még mást is jelent. Védelmet jelent Sátán vádolásaival szemben. Hogy a Krisztus halála óta Sátán nem léphet be a mennybe. De azt nem azt jelenti, hogy a vádaskodását megszüntette. Személyesen már nem vádolja ott az Isten választottai, de azt mondja az ige, milyen szorgalmas abban, hogy mutogasson a bűneinkre és kifogásolja, hogy Isten nekünk kegyelmet ad. Azt mondja, vádolja Isten választottait éjjel és nappal. Képes volt Mózes teste felett is vitatkozni Krisztussal, ő tartott rá igényt a bűn jogán. És Isten megtehetné, hogy ezt csak úgy figyelembe sem veszi, de éppen azért, hogy a bűn történelme úgy záruljon le, hogy mindenki meggyőződhet Isten abszolút igazságosságáról, ezért Isten, hogy így mondjam, végigviszi ezeket a pereket. Hogy így nem söpri le az asztalról ezt a vádaskodást, nem hagyja magát tőle befolyásolni, a legkisebb mértékben sem, ennek ellenére magához fogadja azokat, akik bűnbánattal hozzájárulnak, de végig kell vezetni minden egyes ember esetében is a nagy pert, hogy Sátán próbálja vitatni, hogy Isten üdvözíthet-e minket, hogy az a bűnnel való megalkuvása minket üdvözít. Mutogat a hibáinkra, mutogat a bűnbánatunk hiányosságára, és Krisztus mindezekkel szemben védelmez. És ez egy óriási dolog. Ugye gondoljunk arra, hogy Zakariás könyve 3. fejezetében is, hogy olvassuk, hogy még Józsu a főpap is, aki pedig egy igaz főpap volt, és az ő népe is egy hívő nép akkor abban a történelmi szakaszban, mutogatott a szennyes ruhájába, vádolta. És látjuk, hogy Krisztus hogy vette védelmébe. Hogy mondta, vagy nem tűzből kikapott üszögéhez, és hogy ő magához fogadja Jeruzsálemet. És a Krisztus által nyert bűnbocsánat azt is jelenti, hogy helyreáll a szövetségi kapcsolat Isten között és közöttünk. Nem szakad meg. Mi megszakítjuk a bűnnel, megszomorítjuk a Szent Lelket, megszakad az a kapcsolat. De ha a Krisztus által bűnbocsánatért folyamodunk, akkor helyreáll ez a kapcsolat. És újra élő és eleven és működő a Krisztussal való szövetségünk. Tehát mi igazán nem fogjuk föl, hogy milyen nagy jelentősége van Krisztus közben járó szolgálatának. Szeretnék egy néhány sort idézni Ellen White-tól, nagyon magvas néhány sor. Ezt írja. Krisztus, ami közben járunk az Atya jobbján, szüntelenül számon tart minket, hiszen éppen olyan szükséges, hogy megtartson, mint amilyen szükséges volt, hogy megváltson. Ha egy percre is magunkra hagyna, Sátán ott áll készen arra, hogy elpusztítson. Akiket vérén váltott meg, azokat most közben járása által tartja meg. Fogalmunk sincs, hogyha Krisztus minket nem védelmezne Sátán vádolásaival, amiben az is benne, hogy ő még a saját lelkismeretünkben is vádol, hogy lehetőleg elcsüggesszen és reménytelennek mutassa be a helyzetünket. Ez is bőven benne van, nem csak Isten előtt vádol. Minket is próbál elcsüggeszteni a vádolásaival, és támadásokat is intéz, és ha ezekkel szemben Krisztus nem venne védelmébe, mi nem tudnánk ezt a földi életet végigküzdeni. Ugye milyen fontos ez a kifejezés, hogy Krisztus nem csak megvált, hanem megtart. Emlékszünk az igében, hogy mit mondott Krisztus földi életében? Azt mondta, azért jött az emberfia, hogy megkeresse és megtartsa azt, aki elveszett. És a nevezetes főpap imájában miért könyörgött Jézus? Azt mondta, a Szent Atyám, akiket nékem adtál, tartsd meg őket a te nevedben. És azt mondta, én míg a földön voltam, megtartottam őket a te nevedben, és egy sem veszett el közülük, csak egy a veszedelem fia. És tudjuk, hogy ezzel Júdásra utalt. De éppen ha Júdás történetét nézzük az evangéliumokban, látjuk, hogy Jézus mennyire a végsőkig küzdött érte. És csak az utolsó ponton engedte el, amikor már nem semmilyen sötétség nem tudott a lelkébe hatolni. Őt is akarta megtartani. És fájdalommal mondta, hogy egy a veszedelem fia elveszett. De ő neki ugyanilyen fontos, hogy ne vesszenek el azok, akiket ő megkeresett, akik elindultak az üdvösség felé vezető úton. Most megkérdezem egy pillanatra, csak az eddigiek alapján is. Sejtjük már, hogy Krisztus szüntelen munkálkodik. Nem csak abban, hogy hatalma szavával fenntartja a mindenséget, hanem egyenként számon tartja a benne bízókat. Küzd azért, hogy ha felfogtak valamit az evangéliumban, ha elindultak, akkor megtartsa őket, akkor el ne vesszenek. Akkor készíteni akarja őket, hogy üdvösséget adhasson nekik a végítélet nyomán. És azt is jelenti a Krisztus közben járó szolgálata, hogy közvetíti az imádságainkat. Erre se nagyon szoktunk gondolni. Nem csak arra, hogy ő imádkozik értünk, de arra, hogy ő közvetíti a mi imádságainkat. Közben jár értünk. Melyikünk nem küzdött még azzal, hogy úgy érezte, hogy az imádsága tiszteletlen, mert fáradt volt, elszaladtak a gondolatai, mert nem tudta jól kifejezni magát. Micsoda kegyelem az, hogy így mondja a Biblia, hogy Krisztus meg tud indulni a mi erőtlenségeinken, fizikai és lelki erőtlenségeinken, és hogy ő közvetíti a mi imádságainkat. Ugye a Jelenések könyvében is van egy ilyen ábrázolás, Krisztus közben járó szolgálatát ábrázolja, és azt láttuk, hogy az ő kezéből megy fel az atyához a jó illatú füsttel, az ő közben járásával vegyített szentek imádságai. Felmegy Isten elébe, de az ő kezéből, ahol ő hozzáteszi az ő közben járását. És ez a kötet nem olyan régen jelent meg, egy idézetgyűjtemény, az Ima hatalma, és ebben nekem nagyon megragadta a figyelmemet egy idézet, és nagyon komoly vigasztalást találhatunk benne. Ezt írja. Ő ott lesz az atya előtt, hogy esedezzék értünk. És most figyeljünk. Az alázatos, könyörgő imáját a saját óhajaként terjeszti Isten elé. Minden őszinte ima meghallgatást nyer a mennyben, még akkor is, ha kifejezés módja nem folyékony. Krisztus majd egyetlen alkalmatlan vagy dadogó szó nélkül terjeszti azt az atya elé, tisztán, szépen, saját tökéletessége jó illatával elegyítve. Azt mondja, ő, hogy így mondjam, kijavítja az imádságainkat. Ő pontosan érti, hogy mi van a lelkünkben. Pontosan tudja, hogy mire van szükségünk. És megindul a mi erőtlenségünkkel, és nem úgy van, hogy minket elkap imádság közben a fáradtság, és szégyeljük magunkat, és próbálunk újra komolyan imádkozni, és akkor Isten elved bennünket, azt mondja, na ilyen komolytalan imával nem foglalkozom, hanem akkor Krisztus az, aki pontosan tudja, hogy mit szeretnénk, mi van a lelkünk legmélyén, nem is tudjuk tökéletesen kifejezni, nem folyékony az imádságunk, nem kifogástalan a megfogalmazásunk, de ő tolmácsolja ezeket az imádságokat a közbeni járásában. És ő tisztán, szépen, saját tökéletessége jó illatával együtt tárja azt Isten elé. És akkor Krisztusnak a közben járása ugye azt is jelenti, hogy ő maga imádkozik értünk. Ez azt jelenti, hogy kegyelmi eszközöket kér a mi számunkra. Ő tudja, hogy mi angyalok szolgálatát, vagy életkörülményeinkbe beleavatkozást. Ezeket Krisztus pontosan tudja, hogy mire van szükségünk. Ugye ezt több helyen is olvassuk a Bibliában. Például Róma 8.34-ben is, hogy kicsoda az, aki kárhoztat. Krisztus az, aki Isten jobbján van, aki esedezik és értünk. És idéztük ugye a zsidókhoz írt levélből is a hasonló igét. És hogy milyen lehet Krisztusnak ez az imádkozása, arra például nekünk két dolog adhat az Új Szövetségben némi fogalmat, amikor azt olvassuk, hogy Péternek mondja Jézus az utolsó vacsoránál, hogy Simon, Simon, Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. Itt is láthatjuk, hogy a nagy per mindegyikünk feje fölött folyik, és Sátán olykor kikér, mert ő vitatkozik, ő nem fogadja el a hitünk őszinteségét. És azt mondta, mint amikor valamikor Jóbot is kikérte, és azt mondta, hogy majd ha ez meg az éri, akkor kiderül, hogy nem is igazán hívő, akkor szemtől szembe megtagad téged. Van egy ilyen ige is Mikeás könyvében, pereld meg Uram lelkemnek perét. Ugye? Meg az Úr leperli peremet. Mert mindig ott van ez az ős ellenség, aki vitatkozik, aki igényt tart ránk, aki vitatja Istennek az igazságosságát és az irgalmasságát irántunk. És akkor mit mondott Jézus Péternek? De én imádkoztam, érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Fogalmunk sincs róla, hogy sokszor Sátán megpróbál elcsüggeszteni, hogy már feladnánk dolgokat, és nem tudjuk, hogy valaki imádkozik, értünk, maga Krisztus, hogy a hitünk el ne fogyatkozzék, hogy csak fel ne adjuk, csak el ne csüggedjünk, csak el ne vesszünk, mert ő akikért az életét adta, azokat szeretné megtartani az üdvösségre. Ő nem akarja, hogy az ő áldozata hiába való legyen. És a másik ige szakasz, amiből fogalmat alkothatunk, János evangélium a 17. fejezete. Milyen esdekelve könyörög Jézus tanítványaiért. És itt láthatjuk, nem is csak az egyesekért, hanem külön az egyházáért is. a hívő népért, hogy azok betöltsék a küldetésüket, a rendeltetésüket. Mert úgy olvassuk a Bibliában, ugye, hogy így könyörög az atyának. Atyám, nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Azért imádkozz Isten, őrizzem meg a gonosztól. Akkor azt mondja, hogy szenteld meg őket a te ígéddel, a te ígéd igazság. Nagyon halvány fogalmunk van arról, hogy mit jelent Krisztus közbenjárása, szüntelen munkálkodása, értünk, hogy embereket készítsen el az üdvösségre, hogy megtartsa azokat, akik egyáltalán hallgatnak az evangéliumra. Ugye sokszor ott van bennünk az a kérdés, hogy hát miért telik el olyan hosszú idő Krisztus első és második eljövetele között. Én már sokszor hallottam ilyen kérdést emberektől, mivel különböző egyházakban gyakran fogalmaznak így, hogy hát tulajdonképpen a megváltás műve befejeződött a Krisztus kereszthalálával és feltámadásával. És akkor felteszik a kérdést, érthetően, hát ha befejeződött a megváltás, akkor miért szenvedünk ennyit, akkor milyen ilyen pokoli ez a történelem, akkor miért van az, hogy még a hívők is meghalnak? Hát ha már befejezett a megváltás műve, akkor miért van ez a hosszú idő, most már 2000 év a Krisztus kereszthalála feltámadása óta, hát ez miért van? Akkor miért nem lehetne sokkal hamarabb lezárni? Miért nem jöhetne vissza Krisztus, és érvényesíthetni az ő végső szabadító hatalmát? Valahogy nem gondolunk bele, hogy az, hogy Krisztus a saját személyében tökéletes győzelmet aratott Sátán felett a földi életében, és a helyettes áldozatot is véghez vitte, kiitta a keserű poharat, kimondhatatlan szenvedés árán, és önként kitartott benne, ez még mindig nem elég Sátán és a bűn legyőzéséhez. Nem elég ahhoz, hogy Krisztus erőszakmentesen átvegye a föld feletti uralmat. Miért? Mert mikor megteremtette a világot, az embernek adta. Azt mondta, uralkodjatok az ég madarain, a tengerhalain. És mikor az ember a bűn lázadásához csatlakozott, akkor átjátszotta a föld feletti uralmat Sátánnak. Jézus mondta, ugye, hogy ő a világ fejedelme jelenleg. Pál apostol egyenesen úgy fogalmaz, hogy jelenleg Sátán a világ istene. És nem is értjük azt sem, hogy milyen óriási jelentősége van annak, hogy Jézus úgy tanított minket imádkozni, hogy legyen benne az imádság ma, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Azért, mert a mi szabad választásunk nélkül, annélkül, hogy emberek is legyőznék Sátánt, nem jöhet vissza, akkor ő erőszakkal venni át a föld feletti uralmat. Tehát, hogy így mondjam, az erkölcsi tőkének gyűlni kell évszázadról, hogy ott vannak emberek, akik legyőzik Sátánt, akik nem engednek neki, akik az életük árán is inkább Krisztushoz ragaszkodnak, és szívből imádkozzák, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Ez olyan erkölcsi tőke, ami szinte elkötelezi Istent, hogy egyszer csak jönnie kell az ő megszabadításukra, és ki kell venni a földet Sátán kezéből. Tehát fel lehet tenni a kérdést, hogy mi volt nagyobb küzdelem? Az, hogy Krisztus a saját személyében győzzön Sátán felett. Ugye tudjuk, hogy céltáblája volt Sátánnak, megkísértetett mindenben, a végsőkig. A kereszten is a végsőkig kísértette, hogy adja fel, ne vigye véghez a helyettes áldozatot. És Krisztus tényleg teljes győzelmet aratott. Ez óriási küzdelem volt, föl se fogjuk, hogy mekkora, és mekkora felelősséggel, és milyen lelki teherrel vitte ezt végig Jézus. De nem kisebb dolog az sem, hogy az egyházát vigye győzelemre Sátán felett, és az egyes követőit vigye győzelemre Sátán felett. Az ő közben járó szolgálata ezt jelenti, ezért fáradozik, hogy az ellenség támadásaival, vádolásaival szemben, ebben a heves küzdelemben, a jó és a gonosz között ezen a földön, ő megtartsa őket, és győzelmet tudjanak aratni az ős ellenség felett, és teljes szívükből legyen az állásfoglás, hogy jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. És csak ha, ahogy olvassuk Jelenések könyvében, hogy a bárány legyőzi Sátánt és a vele való elhívottak és szentek is. De nem tudnánk mi legyőzni az ős ellenséget. Nem tudnánk Krisztushoz hasonlóan és vele együtt győzelmet aratni, annélkül, hogy Krisztus szüntelen közben járna, szüntelen esedezne értünk, szüntelen fáradozna értünk, hogy megtartson. És hogy ő közvetíti a mi imádságainkat. Mindez nem azt jelenti, hogy legyünk könnyelműek, és akármilyen tiszteletlenül is komolytalan imádkozunk, majd Jézus kijavítja is, szépen tolmácsolja, hanem azt jelenti, hogy teljes szívünkből igyekezzünk őszintén kitárni a szívünket Isten előtt, de tudjuk azt, hogy nem baj, ha akadozunk a beszédben, csak a szív sóhaja legyen őszinte. Tudjuk, hogy a Krisztus fogja azt képviselni a mi kérésünket, aki a szívünkben is olvas, nem csak a szavainkat hallja, a szívünkben, a gondolatainkban is olvas. És az az imádság el fog jutni Istenhez, és az érték az Isten számára. Én szívemből kívánom, hogy egy kicsit elevenebb legyen, és tisztább legyen a gondolkodásunk abban a tekintetben, hogy mit jelent az, hogy Krisztus által járulni Istenhez. És mit jelent az, hogy ő megtart minket. És az ő szüntelen munkálkozásához részünkről a szüntelen éberség illik. A szüntelen éberségnek kell párosulnia, és tudatosságnak, hogy bűnt rendezetlenül nem hagyunk. És tudjuk, hogy nem is csak a saját számunkra, de még mások javára is kérhetjük Krisztusnak a közbenjárását, hogy ő rendelkezzünk megtartásunk felől. Annyira szeretem a Zsoltárokban ezt az ismételt kérést, amivel Dávid fordult Istenhez, Uram, rendelkezzél megtartásom felől. Ezt Jézus szüntelen rendelkezik, és kegyelmi eszközöket kér, és mennyei erőket indít meg azért, hogy minket megtartson. Segítsen a Jóisten mindannyiunkat, hogy ezt mi megbecsüljük, és értékeljük Istennek azt a nagy türelmét, szeretetét, kitartó szeretetét, hogy mi olyan gyenge szövetségesek vagyunk, mi annyira ingadozóak vagyunk, olyan törékenyek vagyunk, és mégis ő, pont az az ő dicsősége, hogy ilyen gyenge, esendő embereket ő megerősítsen és elkészítsen az örök életre. Amen. Szerető mennyei atyánk, hozzád jövünk Jézus Krisztus nevében, és segíts meg minket, hogy ezt ne csak formálisan ismételgessük, hanem valahol eleven legyen a lelkünkben, hogy amikor mi imádkozunk, bűnbocsánatért folyamodunk, akkor tényleg Jézus közben járása által tehetjük csak ezt. És így jut hozzád Istenünk, a mi kérésünk, a mi könyörgésünk. Kérünk, bocsásd meg nékünk, hogy olyan tompult az értelmünk, és nem vagyunk elég odaadóak, hogy kutassuk a te ígédben is, hogy jobban megértsük, hogy mit jelent a te szüntelen fáradozásod azért, hogy megtarts minket az örök életre. Kérünk, Urunk, bocsásd meg vétkeinket, és megértjük, hogy ezeket egyenként néven nevezve kell veled komolyan rendeznünk, és Krisztusunk, te megvallasz minket, hogy a te áldozatodat értünk is hoztad, hogy mi az örökké valóságra érvényes módon bűnbocsánatot kapjunk, és végül el is töröldhessd bűneinket mindenestől. Urunk, nem tudjuk eléggé megbecsülni a te nagy kegyelmedet, és arra is kérünk, segíts, hogy a te törődésed, a te szüntelen fáradozásod a mi életünkben mélységes komolysággal, a nemes harc komolyan vételével, szüntelen éberséggel, odaadással, hálaadással társuljon. Hallgasd meg, kérünk, imádságunkat, és te segíts mindegyikünknek egyenként, hogy megértsük ennek a bibliai tanításnak a személyesen ránk vonatkozó üzenetét, és emlékeztess is ezekre minket, kérünk. Amen.